Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 666. dicséretünk első két versét, így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Egy sugárt küldj ránk tele, kik oly napra ébredénk föl. Fényed lelkünk éjjelét üzze szét. Jóságodnak harmata gyarló életünkre hújjon. Szívünk, mely kiszárad a vigaszottól felviduljon, s híveit közt légy jelen szüntelen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Szőkéné Lozsán Ildikó 75 éves gyülekezeti tagunktól, Szeszák Erika 51 éves, valamint Juhász Henriett 57 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a hozzátartozók számára. Ma délben 19 gyermekkel indulunk evangelizációs táborba a tiszaladányi gyülekezet szálláshelyére. A táborban a lelkészeket 10 önkéntes is segíti. Imádkozzunk gyermekeink lelki épüléséért. Alkalmaink a lelkészek távolléte ellenére nagyrészt meg lesznek tartva. Kérjük, hogy olvassák a lapnak az utolsó oldalán megtalálható rovatot, amiben fel vannak sorolva heti alkalmaink. Sárközi testvérünk gyászolja unokatestvérét, Snürlej Ferencet, aki 80 éves korában hunyt el. Temetése megvolt már, megtörtént. Isten vigasztalása legyen Erzsike testvérünkkel is. A jövő évben két hétvégét foglaltunk le gyülekezetünk számára. Mátraháza csak a szeptember 1-3-a péntektől vasárnapig időpontot tudta felkínálni, hát ez a jövő év. Emellett május 4-től 7-ig, csütörtök estétől vasárnapig Balatonszászóra az SDG konferencia központba is tervezünk menni. Az itteni napi díj 3000 forinttal több a mátrainál. Keressük a lehetőséget, hogy kedvezményt tudjunk adni ebből a testvéreknek. Kérjük szépen, hogy már előzetesen most jelentkezzenek, hogy ki mikor számít arra, hogy velünk tud jönni a jövő évben. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 722. énekkel, Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy mi vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Kérem szépen, hogy a főbejáratot azt tartsuk csukva mindig, mert ott jön be a meleg. Köszönöm szépen a segítséget. Hallgassuk meg, tehát a szellőzés biztosított, három ajtó is nyitva van, de ott a napsütés miatt a meleg jön be. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangélium a 14. fejezetéből. Amikor meghallotta ezt, Jézus egyik asztaltársa azt mondta neki, boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ő pedig így válaszolt, egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott, és elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy mondja meg a meghívottaknak, gyertek, mert már minden kész. De azok sorra mentegetőzni kezdtek, az első azt mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat kipróbáljam. Kérlek, ments ki engem. Ismét egy másik pedig azt mondta, feleséget vettem, és ezért nem mehetek. Visszatért a szolga, és jelentette ezeket urának. Akkor megharagudott a ház ura, és azt mondta szolgájának, menj ki hamar a város tereire és utcáira, és a szegényeket, csonkabonkákat, vakokat és sántákat hozd ide. És a szolga azt mondta, Uram, meglett, amint megparancsoltad, és mégis van hely. Akkor azt mondta az Úr a szolgának, menj ki az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom nektek, hogy senki a meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, de meg is értsük, szívünkbe fogadjuk, és teremjen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Urunk, áldunk téged ezért a csodálatos életért, gyönyörű világodért, benne a sok-sok képességért, amelyel megajándékoztál minket. Bocsásd meg, hogy mégis vonakodunk a te ajándékozó szeretetedhez közelebb jönni. Bocsásd meg, hogy mégis annyiszor inkább távol akarunk tartani az életünk részleteitől téged. És nem hisszük el, hogy te a legcsodálatosabbat készítetted el a veled való közösségben nekünk, és hogy nekünk a te országodra kell készülnünk már itt ezen a földön. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Látod, hogy mennyi veszély, mennyi rossz dolog fenyeget minket a háború nyomán, egészen az éhínségig. Köszönjük, hogy mindezekkel kérlelsz, és figyelmeztetsz minket, hogy keressünk téged. Kérünk, hogy könyörülj gyászoló testvéreinken. Kérünk, hogy könyörülj a betegápolókon, azokon, akik betegségben szenvednek. Könyörülj a gyermeket váró testvéreinken is. Kérünk, légy velünk, add a te ígéd világosságát, add a te ígéd bátorságát, reménységét, mert arra van szükségünk, hogy neked hálás életet élhessünk a hétköznapokban. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked, magyarázza nekünk az igét. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 461. énekünkkel, a töredelmes szíved, te Uram, szereted.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom a Jelenések könyvének 3. részéből a 20. verset. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Amen. Szeretett testvéreim, foglalják el a helyüket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Valamikor még régen, amikor egyetemista voltam, egyszer láttam egy vasúti kocsin egy hirdetést, valamilyen felekezetnek volt a hirdetése, hogy az állt benne, hogy ha eljöttök a mi gyülekezetünkbe, akkor ott találkozhattok Jézussal. Valami hasonló volt a marketing szövege ennek a plakátnak. És elgondolkoztam rajta, hogy milyen jó, hogy igazából Jézussal mondhatni, hogy nem csak gyülekezetekben, hanem igazából bárhol találkozhatunk. Bármikor találkozhatunk vele, hiszen általa, vagy benne Isten jött el közénk, hozzánk, hogy találkozzon velünk. Tehát igazából ő nincsen bezárva ilyen közösségek falai közé, hanem tényleg, hogyha keressük, akkor bizony találkozhatunk vele. Mert valóban ő benne, Isten jött el közénk, hogy találkozzon velünk. Legelőször is ugye tudjuk jól a karácsonyi történetből, hogy amikor megszületett Jézus Krisztus, akkor jött el legelőször közénk emberként. Akkor még ugye nem tudott bennünket megközelíteni, mivel gyermek volt, akkor még a napkeleti bölcseknek, a pásztoroknak oda kellett menni hozzá, hogy találkozhassanak vele. De később, amikor már ő felnőtt és elkezdte a működését, Izraelnek a környékén, akkor már ő közelítette meg az embereket. Ő közelítette meg őket, hogy segítsen rajtuk. Vagy pontosan olyan távolságba közelítette meg őket, hogy nem szólította meg őket, viszont pontosan elérhető volt mindig. Pontosan olyan kicsi távolság volt közte és az éppen aktuális ember között, hogy ő meg tudja őt szólítani. Ilyen például Zákeus története, amikor Zákeus felmászott a fára, és akkor ott észrevette Jézus, hogy ott van, és szüksége van a segítségére. Ilyen a vérfolyásos asszony, aki megfogta az ő ruhájának a szegélyét a segítség reményében. Vagy ilyenek például azok a vakok, akik utána kiabáltak, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk. A segítségéért folyamodtak, ő pedig ott volt a közelükben. És miután meghalt és feltámadt a mi Jézus Krisztusunk, Szentlélek által, most pedig mindannyiunk életénél ott áll, jelképesen, mint ahogy ez az ige is mondta. A szívünk vagy az életünk ajtaja előtt ott áll és zörget rajta. Minden ember életére vonatkozik ez. Annyira közel van hozzánk, azért is írta ezt ez az ige, az, hogy az ajtó előtt áll és zörget, hogy ő szinte tényleg csak arra vár minden egyes embernél, hogy végre kinyíljon az az egy ajtó, hogy végre megnyíljon felé, végre valamilyen érdeklődést mutasson. De mit jelent számunkra ez a kép, hogy ő, a megváltó, Jézus Krisztus a mi életünk előtt is ott áll, és ő az, aki vár. A várakozásnak a képe az mindannyiunk számára ismerős lehet, hiszen amikor elmegyünk meglátogatni valakit, akkor bennünk is van egyfajta ilyen izgalom vagy félelempont, amikor meglátogatunk valakit, bekopogtatunk az ajtaján, vagy becsöngetünk azon az ajtón. Hogyha éppen az az aktuális illető fontos a számunkra, akkor különböző kérdések juthatnak az eszünkbe. Például a legelső az, hogy vajon otthon van-e? Hogyha hirtelen állítunk be, vajon otthon találjuk-e, ha már oda mentünk. És még további kérdések is, például, hogy vajon örül majd-e nekünk, hogy mi ott vagyunk, vajon mit fog szólni hozzánk, hogy most hirtelen, váratlanul be akarunk hozzáállítani. Vagy ha ismeretlen emberről van szó, akkor olyan kérdés is eszünkbe juthat, hogy vajon hogy fogunk neki bemutatkozni, vagy mit fogunk először mondani, mert az első benyomás az fontos. Jézus Krisztus mindannyiunk szívét ismeri. Mindannyian fontosak vagyunk számára, ugyanannyira mindannyian fontosak vagyunk a számára, ezért tényleg mindannyiunk élete előtt ott áll, és ott vár, és ez is jelzi számunkra, hogy mi mennyire fontosak is vagyunk az ő számára, a mi Istenünknek a számára. És ezért számomra ez az egész kép, amikor először olvastam ezt, mert ugye ez a Jelenések könyvében van, ahol a feltámadt Jézus Krisztus szavait halljuk már, és ő mondja azt, hogy ő az, aki ott vár a mi életünk ajtajánál. Ő, aki a megváltó, a királyok királya, ő az az ige, aki által teremtetett minden, és ő vár ránk. A teremtményekre, az egyszerű, bűnös, halandó teremtményekre, hogy végre kinyissuk az életünk ajtaját, a szívünk ajtaját, hogy ő bemehessen. Valami ilyesmi gondolat jutott az eszembe, hogy milyen nagy megtiszteltetés ez, milyen nagy szeretetet is mutat ez számunkra. Viszont ezt az ajtót, a szívünk ajtaját csak is, és kizárólag csak is mi nyithatjuk ki a számára, hogy ő bemehessen, hogy ott felforgasson mindent. És hogyha megnéztük azt az érzést, amikor mi megyünk meglátogatni valakit, hogy miket is gondolhatunk, akkor az az érzés is ismerős lehet a számunkra, amikor hozzánk jön valami vendég, vagy éppen váratlan vendég. Olyankor milyen gondolatok futnak át a fejünkön. Vagy mindent ott hagyunk, amit éppen csinálunk, és megyünk, és kinyissuk, hogy beengedjük, vagy megnézzük egyáltalán, hogy ki az, aki jött. Vagy megkérünk egy családtagot, aki éppen otthon van, hogy kérlek, nyisd már ki az ajtót, mert most nem érek rá. Na, Jézus esetében ilyen nincsen. Nem szólhatunk egy ismerősünknek, vagy rokonunknak, vagy szerettünknek, hogy nyisd már ki számára azt az ajtót. Nem engedjük be a szívünkbe Jézust azzal, hogyha a körülöttünk levők megtérnek, vagy a körülöttünk levők az igét tanulmányozzák. Nem engedjük be a szívünkbe akkor, hogyha mondjuk a szüleink már hitben járnak, de mi még nem. Azzal sem engedjük be a szívünkbe, hogyha a gyermekünket már beirattuk hittanra, mindig jár hittanra, és jön haza mesélni, hogy mi újság, ez is még mindig csak a gyermekről szól, de nem rólunk. Azzal sem engedjük be a szívünkbe, hogyha csupán a szavainkkal próbáljuk meg Krisztust követni, vagy éppen a jó cselekedeteinkben bízunk. Sőt, még az sem elég ahhoz, hogy Jézus előtt megnyíljon a szívünk, hogy itt vagyunk a templomban, hogy hallgassuk az igét, vagy hogy minden egyes alkalomra mindig eljárunk. Ez sem elég. Ezek csak mind-mind segítenek esetleg annak az ajtónak a kinyílásában. De egy kicsit inkább olyasmire emlékeztetnek ezek a próbálkozások, mint amikor valaki kopogtat, és hogyha az ajtón van ilyen kukucskáló nyílás, akkor kinézünk, hogy ki lehet az. De még nem nyitjuk ki, vagy csak résnyire kinézünk, hogy ki is az, aki ott az ajtó előtt áll. Vallásos szokások, vagy hogyha megpróbálunk keresztényként élni, vagy a keresztény életet, az erkölcsös életet imitáljuk, szintén nem azt jelenti, hogy megnyílt a szívünk Jézus előtt. Hóseás próféta könyvében ezt olvashatjuk. Szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Ez az ige szakasz azt akarja számunkra mondani, hogy Isten nem azt várja el, hogy a hűségünket úgy mutassuk ki felé, hogy ilyen cselekedetekkel, hanem pont ellenkezőképpen működik ez az egész. Hogyha már az életünk Istené, hogyha már a szívünkbe beengedtük Jézust és átadtuk a trónt a számára, akkor már ezek onnantól fognak természetesen jönni. Az például, amiket az előbb felsoroltam, hogy vágyunk Isten házába, hogy hallgassuk az igét. Vagy hogy jót tegyünk másokkal, még azokkal is, akik lehet, hogy meg sem érdemelnénk. Vagy az, hogy olyanokat viseljünk el, akiket más nem tud, vagy megbocsássunk olyannak, akinek lehet, hogy azelőtt nem tudtunk volna, mielőtt Jézus Krisztust nem engedtük be a szívünkbe. Tehát mit kell akkor tennünk, vagy mit tehetünk elsősorban, hogy ez az ajtó a szívünkön megnyíljon Jézus felé? Azt, hogy rá kell jönnünk, hogy mennyire szükségünk van rá, mennyire szükségünk van arra, hogy ő ott bent legyen, és hogy milyen rossz, amikor ő nincs bent, amikor nem ő uralkodik benne, milyen rosszul sikerül minden. Akkor nyílik meg igazán a szívünk ajtaja, amikor el tudjuk mondani, hogy igen, Jézus Krisztus, nekem szükségem van rád. Én az életemet átadom a te irányításod alá, hiszen nélküled csak rossz dolgokat tudok elkövetni. Vagy ha jót követek el, azt is önzésből teszem. És ez bizony, ez a pillanat, vagy momentum, amikor elismerem azt, hogy én bűnös vagyok, és semmi vagyok Jézus nélkül, ez egy nagyon nehéz dolog. És azért is nehéz dolog, mert nem egy rövid távú dologról van szó, mert amikor ezt az igét olvassuk, hogy Jézus be akar jönni az életünkbe, és velünk akar vacsorálni, akkor nem egy átmeneti dologról beszél, hanem ő örökre velünk szeretne maradni. Ott szeretne velünk maradni, szeretne nekünk segíteni. Tehát egy teljes életmódváltást jelent ez, amikor őneki átadjuk az irányítást, amikor a szívünkbe őt beengedjük. És utána jön ez a kép, a vacsorának a képe. Mit is jelent ez, hogy Jézus velünk akar vacsorálni? Szerintem az emberi közösségeknek az egyik legszebb vagy legkifejezőbb mozzanata az, amikor közösen vannak, és mondjuk közösen csinálnak valamit, például az étkezés. Az asztal közösség szó sem véletlenül maradt fent. Mi is a családunkkal, amikor mondjuk nagyobb ünnepek vannak, vagy valakinek a születésnapja van, akkor összeülünk, együtt eszünk, nem biztos, hogy éppen vacsorát, de éppen együtt közösen étkezünk, vagy hogyha távolról jönnek rokonok, őket is vendégül látjuk. És ez segít a valamilyen formában a családnak az egységét is összetartani. Egy-egy ilyen asztal közösség. Azt jelképezi, vagy jelenti, hogy mi összetartozunk. És Jézus ugyanezt szeretné, hogy ilyen közösséget ápoljunk vele, hogy ilyen közösségünk legyen vele, ilyen egészen személyes, mint egy családi közösség. Ugye ő maga is sokszor csinált ilyen ételközösséget a tanítványokkal együtt, amíg ugye együtt voltak itt a földön. De többször is megjelenik a Szentírásban ez a vacsorának, vagy azt a közösségnek a képe, hogyha megnézzük. Mert Jézusnak az első csodája, ugye szintén egy ilyen közösségi összejövetelen történt, kánai mennyegzőn, egy lakodalmon. Akkor a 4000 vagy 5000 ember megvendégelése, ugye mindkettőről olvasunk a Szentírásban, itt is szintén egy asztal közösségről beszélünk, ahol egy csodát tett, hogy az a nagy embertömeg, aki őt jött hallgatni, és elfelejtettek magukkal ennivalót hozni, azoknak szinte a semmiből teremtett oda ételt, és gondjukat viselte. Akkor van ami talán legelőször eszünkbe jut, az utolsó vacsora, ahol parancsba adta nekünk az úrvacsorának a sákramentumát, a szentségét. Itt is a tanítványaival volt akkor együtt, egy közösségben. Vagy ha megnézzük a feltámadás utáni eseményeket, szintén mindig ilyen közös étkezéseknél jelent meg, vagy mondott valami fontosat. Ugyanígy jelent meg az Emmaus felé igyekvő tanítványoknak is, és akkor fedte fel magát, amikor leültek egy házban, és megtörte a kenyeret. Vagy szintén, amikor feltámadás után megjelent Péternek és a többi tanítványnak, akik visszatértek a halászathoz, ugye elkeseredésükben, ott is a parton halat sütött, és oda hívta őket, és ott ismerték meg őt. Szintén azt a közösségbe, vagyis inkább közösségre hívta őket vele együtt. És a példázatot, amit felolvastam, vagyis hogy amit Tamás olvasott fel, abban Isten országát, ez a példázat szintén egy ilyen asztal közösséghez, ilyen lakomához hasonlítja. Ott van ugye a gazda, Isten, aki meghív embereket erre a hatalmas nagy lakomára, Isten országába. Ám a meghívottaknak, ugye az ige szakaszból láttuk, hogy különböző kifogások jutnak az eszükbe, hogy miért nincs idejük erre, miért nincs idejük ezzel foglalkozni. Ugye ez a kiválasztott népet jelentette ott abban a példázatban, Izrael népét. És a gazda végül, mivel ők a kifogásaik miatt nem mennek el erre a lakodalomra, vagy lakomára, ezért meghív mindenki mást. És a mi esetünkben pedig ugyanígy van, hogy minket is a házigazda jött el meghívni ebbe a lakomára, Isten országába, hiszen maga Jézus Krisztus jött el értünk ide a földre. Ő az életét adta értünk. Az életét adta mindannyiunk bűnért, feltámadt, megszerezte számunkra az örök élet ajándékát, és ezzel is hívogat ma is mindenkit ebbe az örökké való lakomára. De nekünk is vannak sokszor kifogásaink arra, hogy bemenjünk erre a lakomára, vagy ha a másik igeszakaszt nézzük, kifogásaink arra, hogy kinyíljon a szívünknek az ajtaja. Csak néhányat sorolok fel, de rengetegféle kifogás lehet, és általában nagyon jól meg tudjuk magyarázni magunknak, hogy miért is jogos ez, amit mondunk. Ha a fiatalokat nézzük, akkor sokszor gondolják, hogy úgyis fiatal vagyok, még ráérek komolyabban foglalkozni a hittel, meg a templomba járással. Elég nekem mondjuk az, hogy néha eljárok egy-egy valamilyen alkalomra, és kész, annyival le van ez tudva. Vagy ha felnőtt embereket nézzük, túl sok a munkám, így is alig van időm a családra, nemhogy még Istenre, miért járjak templomba, majd, hogyha annyi szabad időm lesz, hogy szépen egyensúlyban legyen a család és a munka, akkor majd időt szakítok erre is. Vagy akik csak ismerkednek még a hittel, ők szokták azt mondani, hogy mivel annyira nem vallásosak még, ezért ezeket nem tudják fontosnak tartani, de akkor viszont, hogyha nem lépik meg ezt a pontot, akkor soha nem tudnak közelebb kerülni Istenhez. Tehát Isten, a gazda, bennünket is ilyen örökké tartó vacsorára hív, de nekünk mi a kifogásunk arra, hogy mi visszautasítjuk ezt a meghívást? Vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy van egyáltalán jó kifogás, amit lehet ilyenkor mondani? Én úgy gondolom, hogy nem. Ő most is vár bennünket, mert még most is tart a kegyelmi idő. Jézus Krisztussal való közösség az teljesen új életmódot is jelent, ugye ezt már mondtam. Teljesen új látásmódot jelent, különböző esetekre nézve is. És mivel mi Jézusnak már a második eljövetelét várjuk, ezért valamennyire ott motoszkálhat a fejünkbe, hogy annyira túl sok időnk nem lehet, hiszen ez a második eljövetel bármikor bekövetkezhet. Mondhatjuk úgy is, hogy kevés az időnk, és ezért is üzen számunkra az ige mindig örök érvényűen, hogy Jézus ott áll most is, ebben a pillanatban is az életünk, az életed ajtaja előtt, kedves testvérem. És a világban olyan sok minden van, ami elvonja a figyelmünket az ő kopogtatásáról. Vagy nem is akarjuk meghallani. Vagy ami talán még nehezebb, vagy még rosszabb lehet az, hogyha mi beengedjük Jézust, de leültetjük az előszobába, nem engedjük be az őt megillető helyre, és ugye tudjuk jól, hogy mindkettőnk számára az lenne a legjobb, hogyha az őt megillető helyen ülne, ami nem más, mint a szívünknek vagy az életünknek a trónja, hiszen csak akkor tudjuk átadni neki tényleg a vezetést, akkor tudunk tényleg hallgatni rá. Jézus Krisztus ma is az ajtó előtt áll, kedves testvérem. Te beengedted-e már őt az életedbe? Vagy éppen a lakomára nem tudsz elmenni, mert valamilyen kifogás akadályoz ebben téged? Jézus Krisztus ma is közösségre hív minket, ne késlekedjünk hát. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetése válaszképpen énekeljük a 726-os számú énekünk első két versét. 726-os számú énekünk első verse így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom!
Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óv te meg ne roncson engemet.
Kedves testvéreim, a helyünkről fennállva, a fejünket meghajtva imádkozzunk Istenünkhöz. Drága Istenünk, hálát adunk neked a közösségért, amely ma is itt van, jelen vagy köztünk, te házadban. Hálát adunk az otthoni közösségeinkért is, amikor családi szinten összeülünk és rólad beszélgetünk vagy imádkozunk. Hálásak vagyunk a gyülekezeti alkalmakért, közelgő gyerektáborért is, amelyben szintén ott lehetünk egy közösségben, hogy együtt legyünk veled. Kérünk téged, hogy te erősítsd meg ezeket a közösségeket benned és egymásban. Kérünk téged, hogy meglássuk azt, hogy mennyire szükségünk is van rád, hogy mennyire üres a mi életünk nélküled, és hogy milyen jó lenne, hogyha minden embernek a szíve megnyílna előtted. Ezt a helyzetet is eléd visszük, Urunk. Kérünk téged, Istenünk, hogy áld meg azokat a testvéreket, akik itthon maradnak, akik nem jönnek a táborba, vagy akik nem is tudtak ma sem eljönni az Isten tiszteletre. Áld meg azokat, akik nagy betegségeket hordoznak, ezeket a családokat. Te erősítsd meg őket, te gyógyítsd meg őket. Áld meg azokat is, akik a szívükben gyászt hordoznak, mert elveszítették a szerettüket. Búcsút kellett számára mondaniuk, és a te szent lelked vigasztalása legyen velük, hogy az a lélek már a te országodban van. Kérünk, Urunk, hogy te legyél minden egyes gyülekezeti taggal, te áld meg az idős testvéreinket is ebben a nagy melegben, amikor olyan sok minden nehézség, rossz történhet, vagy éppen ez a meleg elvonhatja a figyelmünket is a te igédről. Légy velünk, kérünk téged, Urunk, te adj békességet és összetartást a te közösségeidbe. Jézus Krisztusért, a te fiad nevében hallgass meg az imánkat, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod az imánkat egy csendes percben, amelyet hozzád fűzünk most. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy nem vetetted meg az imáinkat. Foglaljuk a nemzetünket is imádságba, testvéreim, az a himnusznak az eléneklésével, 641-es ének az énekeskönyvbe.
Már a nép
a múltat, s jövendőt.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket, és énekeljük el közösen kárpátaljai testvéreinkre gondolva a 799-es számú énekünket. Mindig velem, Uram! Kedves testvéreim, énekeljük el a záróénekünket, a 672-es számú éneket, amelyben fenn a trónusnál a Krisztus értem közben jár. A 627-es számú ének. Igen. Áldott vasárnapot mindenkinek!
Bye.